egyik lelkipásztor testvér mondta el akkor, amikor még gyalog kellett járni a körzetben, hogy nagyon csúnya idő volt, téli, viharos, sötét, ködös idő volt, és hát ő nagyjából tudta az utat, hogy merre kell menjen. És volt neki egy nagyon, nagyon jó támpontja, tudta, hogy mikor arról a hegyről leereszkedik, ott a völgyben ott van a kereszt. És annál a keresztnél tudta, hogy pontosan merre kell menni, hogy kell menni. És azt mondja, hogy annyira nagy volt a köd, meg a vihar, meg annyira kellett, hogy úgy bebugyoláljam magamat, hogy nem tudtam pontosan, hogy hova érkezek, csak elindultam lefele azon a dombon le, és azt mondja, hogy amikor leértem, akkor szinte nekimentem annak a keresztnek. És olyan jó első érzés volt, azt mondja, hogy a kereszt útba igazít. Hát így van az Úr Jézus Krisztus keresztje, a lelki értelemben útba igazít bennünket. És ma este az Úr Jézus Krisztus keresztjéről fogunk énekelni több éneket. Hát az első énekkel kezdjük, inkább egy ifjúsági ének, mint a fészkében a sasmadár. És majd arról van szó, hogy Isten megment bennünket úgy, ahogy a sas madár a fiókáit gondozza, szereti, úgy Isten is bennünket kereszt által, az Úr Jézus Krisztus halála által. Énekeljük ezt az éneket lelkesen, odaadóan.
Mint a fészkében a sasmadár, hogy így az Isten rá, sosem engedd, megtalált ő végig veled jár. Puha meleg fészkre mérere, és oldalmába zár.
Tudja a mi útunkat, a mi útjainkat, a mi gondolatainkat, és olyan jó ilyen Istennek a jelenlétében lenni, aki ismer bennünket, és aki gondol ránk, és foglalkozik velünk. Hívjuk őt segítségül, és imádjuk őt ezen az este. Megkérek mindenkit nagy szeretettel, hogy álljunk fel, és kezdjük meg imával, és így közeledjünk az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Istenünk, mennyei édesatyánk, méltó vagy arra, hogy dicsőítsünk téged. Köszönjük, hogy te teremtettél bennünket. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz, foglalkozol velünk. Gondunkat viseled. És köszönjük, Urunk, hogy a te fiadat elküldted, és ő meghalt a Golgotán. Most rád szeretnénk nézni, drága Jézusunk. Dicsőítünk azért, hogy vállaltad érettünk a váltságdíjat. Köszönjük, hogy kifolyt a te véred, és így lehet nekünk örök életünk, új életünk, életcélunk. Magasztalunk ezért, szeretnénk rád nézni ezen az estén, jelensd ki magadat, szólíts meg minnyájunkat, és engedd meg, hogy ezt az időt a te kegyelmedből, a te akaratod szerint tudjuk eltölteni. Amen. Van úgy, hogy az életünkben elcsüggedünk, és lehet, hogy tudjuk azt, hogy Isten szeret és foglalkozik velünk, mégis elcsüggedünk, és úgy elveszítjük a reménységet. Az Úr Jézus Krisztus keresztje megoldás. Akármilyen kedély állapotunk van, Van úgy, hogy nagy dolgokat próbálunk tenni. Igyekszünk, és sokszor nem sikerül. Eddig úgy akartunk volna kedvesen beszélni, de valahogy nem ment ez. És ez arra mutat, hogy mi alapjában véve bűnös emberek vagyunk. És az Úr Jézus Krisztus a bűnös emberekért jött el, és a bűnösökért meghalt. És hadd énekeljük a következő éneket, sokszor úgy érzem, összeroskadok. De az Úr Jézus Krisztus keresztje megoldás a mi számunkra, és ha úgy érzed, hogy összeroskadsz, akkor le kell borulni az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez. Énekeljük lelkesen ezt a következő éneket is. Az Úr Jézus Krisztus kereszténél eltűnik a félelem, eltűnik a fájdalom, és ez csodálatos. Sokan úgy gondolják, hogy hát ez olyan régen volt, olyan messzi időben történt ez. Hát ugye minden bizonnyal tudjuk, hogy a régészet éppen ezzel foglalkozik, hogy a régi tárgyakat, értékeket előhozza, és bár mi azt mondjuk, hát olyan régi, mi értéke lehet annak? Ugye, hogyha egy régebbi mobiltelefonra gondol az ember, hát az már mit ér? Az már nem sokat ér. Vagy egy számítógépes programra, ami már idejét múlta, hát mit érhet az? De nem így van az Úr Jézus keresztjével, hanem pontosan úgy van, mint az igazi kincsek, mint az igazi értékek. Mondjuk, hogyha egy régi hegedűt talál valaki valahol egy padláson, poros helyen, és a művész kezébe kerül, milyen érték, milyen gyönyörűen szól. Valahogy így van az Istennek a munkája az Úr Jézus Krisztus áldozata által, a kereszt által. Régen történt az Úr Jézus áldozata, de ma is hatásos, ma is drága, ma is nagyon értékes. Hát énekeljünk előre a keresztről azt az ismert éneket, amit olyan sokszor éneklünk, szinte himnusz a mi számunkra. Messzi hegytetőn fenn áll egy régi kereszt. És ezt ne úgy nézzük, hogy nagyon-nagyon régi ideje múlt, hanem nagyon, de nagyon hatékony és nagyon drága.
Thank you.
Pálnak a Kolossébeliekhez írott levelének harmadik részéből, hadd olvassak egy néhány igeverset az Úr Jézus keresztjével kapcsolatosan. Kolossé 3.13-tól 15-ig. Álljunk fel, és így hallgassuk meg ezeket az igéket. Titeket, kik holtak valátok a bűnökben, és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. Amen. Köszöntöm szeretettel vendég igehirdető testvérünket is, Bodor Sándor lelkipásztor testvért, örülünk, hogy eljöhetett hozzánk, és imádkozzunk azért, hogy Isten használja közöttünk az ő igéjének hirdetésében. Most még egy éneket fogunk meghallgatni, ez egy szóló ének lesz az Úr Jézus Krisztus keresztjéről, a szenvedések útjáról. Van egy utca Jeruzsálembe, ami egy szűk, az Úr Jézus Krisztus azon járt és vitte az ő keresztjét. Ezt az éneket, a Via Dolorosát fogjuk meghallgatni, Seretje Dávid.
Fent a Via Dolorosán, Jeruzsálemben történt, egy férfi vitte súlyos keresztjét. Körülállta őt a nép, az embert, aki halálra ítélt. Jézus testén vérző sebek, korbácsüt és nyomai, koronája vétkeink tövisei. Minden lépést értünk tett, így bűneinkből szabadított meg. Lent a Via Dolorosán, minden fájdalom útján, Isten fia feláldozta önmagát. Végtelen nagy szeretettel vállalta, érted, értem. Lent a Via Dolorosán a halált, ó, a halált. Ő megtisztított, új lelket adott, vére által egy új életre hívott. Lent a Via Dolorosa, minden fájdalom útján, Isten fia feláldozta önmagát. Végtelen nagy szeretettel vállalta, érted, értem. Lent a Via Dolorosán a halált, ó, a halált.
Keressük meg, kedves testvérek, a Máté evangéliumának 8. fejezetét. Belőle az első 4 verset olvassuk fel. Máté evangéliumának 8. fejezetéből az első 4 verset olvassuk. Mikor leszállott vala a hegyről, nagy sokaság követi őt is. Imi eljövén egy bélpoklos leborul előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleti őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg! És azonnal eltisztult annak poklossága. És mondanék ki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magad a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt bizonyságul nékik. Amen.
Amen.
Hajtsunk fejet, és imádkozzunk el. Drága Úrunk, hálával köszönjük neked ezt a kegyelmi lehetőséget. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, ahol a te nevedet imádjuk, ahol hódolunk előtted, ahol rólad tehetünk bizonyságot, és vehetjük kezünkbe a te szent szavadat, a te szent igédet, amelyből te szólni akarsz, és szólni fogsz, hiszük, ez a mi vágyunk ezen az estén is. Kérünk tégedet, védj kezedbe eszközeidet, engem és testvéreimet, és légy kegyelmes, és tisztíts, és szentelj meg bennünket, hogy drága szent lelket tudjon megszólalni az igény keresztül ezen az estén is, és eljusson ez az üzenet minden szívhez és lélekhez, amelynek szüksége van a te meggyógyító, megszabadító, megtisztító hatalmadra. Hallgassál meg, édesatyánk, az Úr Jézus drága nevében kérünk. Amen.
Amen.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Örvendek, hogy az Úr lehetővé tette, hogy eljussak a testvérekhez. És örülök annak, hogy a vonat se késett, úgyhogy majdnem idejébe megérkezhettem a testvérek közé. Üdvözletet hozok a Monas Petri gyülekezetből és a Fegyverneki gyülekezetből, ahol még az Úr kegyelméből munkálkodok. Ez a két gyülekezet körzetileg hozzám tartozik, de úgy érzem, hogy lassan le kell mondani ezekről is, és át kell adni helyet másnak. A Manas Petri és Fegyverneki testvérek imádkoznak, tudva azt, hogy sokfele járok mostanában evangélizálni, és a ma estéért is hiszem, hogy imádkoznak, és állnak az Úr előtt azért, hogy az Úr áldja meg együttlétünket, és a szolgálatot, és mindazokat, akik eljöttek ma este is az Úrházába meghallani Isten üzenetét, és találkozni az Úr Jézus Krisztussal. Én őszintén megmondom, hogy nagyon méltatlannak és alkalmatlannak látom magam erre a szolgálatra. Először azért, mert nagyon nagy szolgálat és felelősségteljes szolgálat, azután pedig azért, hogy az idő nekem már majdnem eltelt, és éppen a befejezésre úgy látom, úgy érzem, talán másképpen más megoldást kellett volna keresni. Ezért is kérem a testvérek segítségét, hogy imádkozzanak érettem, és imádkozzunk együtt ma estéért is, a holnapi napért is, hogy az Úr áldja meg, és legyen mégis az ő kegyelme és az ő áldása, amely győz, amely túl haladja a mi testi gyengeségeinket, és ami véges képességünket és emberi bölcsességünket. Az ő lelke legyen az, aki kiárad, és aki megmagyarázza és meggyőzi a mi szívünket afelől, hogy befogadjuk Isten üzenetét, és cselekedjük azt, amire tanít bennünket az ige, ma este is, és tanítni fog holnapi napon is, ha az Úr éltet, és megtart bennünket. Ma este egy történetet olvastunk a Bibliából, egy csodáról olvastunk, amit az Úr Jézus végzett az ő földön jártában. És olvasva az Úr Jézus csodáit és csodálatos gyógyításait és hatalmas műveit, feltettem magamban a kérdést, hogy vajon az Úr Jézus miért cselekedett annyi csodát? Miért vitt végbe annyi jeleket? Miért gyógyított annyi beteget meg? És miért tisztított meg annyi tisztátalan? És támasztott fel halottakat, és csendesítette le a tengert is? És sok minden cselekedett, ami felől az emberek nagyon csodálkoztak, hogy ki tehet ilyet. És erre a kérdésre úgy próbáltam választ kapni az igéből. Az első válasz, amit megtaláltam, az volt, hogy az Úr Jézus könyörületből és irgalmából cselekedett jót az emberekkel. Mert valaki hozzáfordult egy szükségben, egy bajban, egy nyomorúságban. Ő nem tehette azt meg, hogy ne segítsen rajta, mikor tudta, hogy segíthet rajta. Emlékszünk ugye a vak Bartimeusra, aki messziről, mikor meghallotta, hogy Jézus jön arra, elkezdett kiáltani: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. A tanítványok, a sokaság csitították, szerették volna elhallgattatni, de ez még jobban kiáltott. Az Úr Jézus minden vélemény, közvélemény ellenére azt mondja: hívjátok ide. És elmennek, és azt mondják: a mester hív téged. És azonnal levetette felső ruháját, és Jézushoz jött. Mert Jézus meghallotta kiáltó szavát, és megkönyörült rajta, nem mehetett el mellette, úgy, hogy ne segítsen rajta. Ezt látjuk abban a példázatban is, amit az Úr Jézus az irgalmas samaritánusról mondd el, amikor tudjuk, hogy egy emberről van szó, aki Jeruzsálemből ment lefelé, Jerikó felé, és a rablók megtámadták, kifosztották és összeverték, félholtan ott hagyták az útszélen, és arra ment egy pap, arra ment egy lévita, mindegyik elkerülte, és ment egy samaritánus, aki megkönyörült rajta, megszánta az embert, és segített rajta, és megmentette az életnek. Testvérek, ha itt egy példázatról van szó, mennyivel inkább mondhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus az, aki irgalommal teljes, aki irgalmasabb, mint egy samaritánus, aki nem ment el soha amellett, akinek szüksége volt rá. Azért is tett az Úr Jézus csodákat, hogy ezzel ő magát igazolta, hogy kicsoda. Egy, mondhatjuk azt, emberi gondolkodással, hogy egy személy azonossági bizonyítványa volt ez az Úr Jézusnak. Olyan értelemben, hogy azáltal, amit az Úr cselekedett, megmutatta, hogy kicsoda ő. És tudjuk, hogy az ő cselekedetei, az ő csodái, az ő jelei, úgy, mint az ő tanítása, de sokkal jobban, mint tanításai, kiváltották az emberek csodálkozását. És volt, amikor az emberek feltették ezt a kérdést, hogy kicsoda hát ez. Emlékszünk rá, amikor az Úr Jézus lecsendesítette a tengert. Tanítványaiban is kiváltotta Jézus ezt a kérdést. Ezt teszik fel. Kicsoda hát ez, hogy mint a szél, mind a hullám, mind a tenger engednek néki. Kicsoda hát ez? Emlékszünk rá, hogy Jézushoz jött éjjel egy tanítómester. Nikodémus volt a neve. És azt mondja Nikodémus, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítómesterül, mert senki sem cselekedheti azokat a jeleket, amelyeket te cselekszel, hanem ha az Isten van vele. Tehát a jelek Nikodémust is, és azokat, akiket ő képviselt, meggyőzte, lehet sokat csak titokban, nem merték ezt nyilvánosan bevallani és beismerni, de mégis meggyőzték afelől, hogy Jézus Istentől jött tanítómester, mert nem tehet senki olyan jeleket, olyan csodákat, mint ő, ha nincs vele az Isten. És az Úr Jézus is mondja, amikor szemrehányólag beszél a farizeusokkal és a főpapokkal, azt mondja, ha nem hisztek nekem, az én szavamnak, higgyetek a cselekedeteknek, amelyeket én cselekszek, mert ezek azok, amelyek én rólam tanúbizonyságot tesznek. És valóban, testvérek, ezek a jelek és csodák megmutatták azt, hogy ő isteni hatalommal bír, mert senki sem csendesíthette le a tengert, mint sem az, aki a tengernek és a természetnek az ura. Senki sem támaszthatta fel a halált, vagy támaszthatta fel a halottat, hanem csak az, aki a halálnak is a meggyőzője és ura. Senki sem űzhette ki az ördögöket, és nem engedtek az ördögök senkinek sem, csak annak, aki erősebb és hatalmasabb, mint az ördögök, mint a gonosz szellemek, és engedelmeskedtek az ő parancsának. Tehát ezek róla tettek bizonyságot, és mondja János, hogy megirattak ezek mind azért, hogy ti higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és a benne vetett hitáltal örök életetek legyen. Tehát látjuk, mi volt a célja az Úr Jézus csodáinak. És még hiszem, hogy volt egy másik célja is. Az Úr Jézus ezáltal mindig a lélekhez akart eljutni. Meggyógyította az ember testét, testi betegségét, azért, hogy hozzá tudjon nyúlni a lelkéhez. Azért, hogy megértse az ember, hogy a lelkének is szüksége van erre a gyógyítóra, és gyógyításra, és szabadulásra. Meggyógyította az ember betegségét,
hogy ajtót nyisson az ember szívében Krisztus megmentő, üdvözítő hatalmának. És nézzétek meg, hogy hogyan teljesedett ez be. Például, amikor leengedték azt a béna embert a háztetőn, az Úr Jézus először azt mondja, néki megbocsátottak néked a te bűneid. És akkor ugye feltették a kérdést, zúgolódtak az ott jelenlévők, hogy kicsoda ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Ez káromlás. A bűnöket nem bocsáthatja meg csak, hanem ha egy, az Isten. És őnekik igazuk volt, hogy félig meddig, hogy csak az Isten bocsáthatja meg a bűnöket, csak ők nem hitték azt, hogy Jézus Isten. Hogy Jézus az Isten fia, az Atya fiú Szentlélek. És ezért neki hatalma volt a bűnöket is megbocsátni. Hát ezt akarta ő is, amikor azt mondja a betegnek, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátni, néked mondom, mondta a gutaütöttnek, vedd fel ágyadat, és eredj haza. És az a beteg felkelt, és elkezdett járni. És mindenki elcsodálkozott, hogy ilyen hatalmat adott Isten az embereknek, nem mindenkinek, csak olyanoknak, csak őneki. Egyedül Jézus Krisztusnak. Mert őneki volt hatalma, és van hatalma. És ez volt a cél, ezért gyógyított betegeket, hogy az emberek megtudják, hogy neki van hatalma a bűnöket megbocsátni, a lelki betegséget is meggyógyítni. És ezzel kapcsolatosan még az a gondolat van a szívemben, hogy leírattak ezek a történetek mind a Bibliába azért, hogy belőle legyen üzenet a lelkünk számára. Minden gyógyításban, minden csodában Istennek van üzenete a mi lelkünk számára. Ebben az igében, ebben a történetben is van üzenet a lelkünk számára. Mert úgy, ahogy akkor az Úr Jézus idejében hozzájött egy leprás, aki beteg volt, lepra beteg volt, és az Úr Jézus megtisztította. Éppen úgy Jézus ma is meg tudja tisztítni azokat, akiket megbetegített, akik elkapták a bűn leprájának betegségét. És ahogy történt az a gyógyulás, testvérek, úgy történik a lelki gyógyulás is. Ahogy az a leprás megtisztult, ma este megtisztulhat minden lepra bűnbeteg embere, aki vágyik igazán, őszintén, és azért jött ide, ebbe az imaházba, az úrházába, és megteszi azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tenni, hogy megtisztuljunk bűneink leprájától. A lepra betegsége nagyon hasonlít a bűn betegségéhez, azért, mert amennyire én tanulmányoztam ezt a betegséget, nem vagyok orvos, de tudom, hogy egy nagyon kicsi kis fehér pettyel, egy fehér folttal kezdődik az ember bőrén. És még szépnek is néz ki. Úgy néz ki, hogy majdnem szebb ott a bőre az embernek, mint a többi része a bőrének. De lassan terjed, és terjed így méretben is, és mélységben is. És olyan rettenetes következménye van, hogy erről egy néhány szót fogunk beszélni. A bűn betegsége, testvérek, amiről ma az emberek nem nagyon szeretnek beszélni. Tudom, hogy nem aktuális, nem időszerű, és nem a mostani felfogás szerinti az, ha azt mondjuk az embereknek, hogy bűnösök az emberek. De szomorú nagyon, hogy ez a szörnyűség valóság. Akár mennyire is nem akarják az emberek ezt elismerni, és nem tetszik nekik ez a jelző, hogy bűnös, de tudjátok meg, hogy ez a valóság. Emlékszek rá, hogy régen hallottam még fiatal koromban, hogy Billy Graham talán fiatalabb korában Budapesten járt, és tartott egy konferenciát, és egy konferencia után megadta lehetőséget, hogy emberek tegyenek fel neki kérdést. És fiatalok közül egy fiatal azt kérdezte, Billy Graham testvér, tessék nekünk megmondani hívő fiataloknak, szabad-e a hívő fiataloknak moziba menni?
És Billy Graham azt válaszolta, ha hívők volnátok, mint ahogy románul ezt egy kicsit másképpen fejezik ki, dacats fipokaits, ha meglennétek térve, nem kérdeznétek. Most én kérdem, testvérek, ha Billy Graham eljönne és azt mondaná, tegyenek fel neki kérdést, mit kérdeznének a fiatalok? Ugye már nem kell moziba menni. Vajon mit kérdeznének? Vajon mit? Mi az, ami nem tiszta előttük? Mi az, ami foglalkoztatja őket? Ami esetleg vádolja? Mi az, amiben megbotlanak, vagy amiben elesnek? Mi az, ami eltávolítja őket Istentől? Mi az, testvérek? A bűn az, ami szépnek látszik. Az elején nagyon szépnek, de rettenetes a következménye. A lepra betegsége még azért is hasonlít a bűn betegségéhez, mert ragályos betegség. És nézzetek széjjel ezen a világon, ez a 7 milliárd ember, aki a világon él, azt mondja a Biblia, hogy mert mindnyájan mindenek vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Nincsen, aki igaz legyen, csak egy is. Nincsen, aki jót cselekedjen, tehát egy sem. Nincs a világon ember, akire ne hatott volna ki a bűn leprájának betegsége. Elfogta az egész világot. Ádámtól kezdve, aki vétkezett, és aki Ádámtól származik, s tőle származik az egész világ, rajta keresztül kiterjedt ez a bűn betegség az egész világra. Ragályos, nagyon ragályos ma is. Olyan ragályos, hogy egyik a másiktól nem kell tanulni, minden emberben megvan benne az indulat a bűnre, és megvannak a bűnre való hajlamosságok benne. Nagyon ragályos ez a betegség. Azért is hasonlít, mert a lepra betegsége kirekesztette abban az időben az embereket az emberek közösségéből. Ha egy férfi, egy édesapa beteg lett, azonnal ki kellett rekesszék, el kellett hagyja családját, feleségét, gyermekeit, és puszta helyen lakjon, esetleg barlangokba, vagy ha kunyhót készített magának, de nem élhetett az emberek között. Ki kellett menjen a nép az emberek közül, a társadalomból. Ki lett rekeszve, ki lett zárva. Tisztátalannak lett nyilvánítva, hogy ne kapják el mások is tőle a lepra betegséget. Még valami. Ez a betegség abban az időben halálos betegség volt. Testvérek, lelkileg a bűn betegsége, tudjátok meg, hogy halálos. Már itt a földön, azt mondja a Biblia, ti is holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. És azt mondja a Biblia, hogy az utolsó napon a Jóisten azokat, akik megmaradtak ebbe a betegségbe, ezen a földön, és nem gyógyultak még meg, és nem szabadultak meg bűneiktől, azoknak részük a tűzzel és kénkővel égő tó lesz, amely a második halál. Tehát a bűn betegsége halálos betegség. Mert testvérek, látjuk, hogy abban az időben, mikor az Úr Jézus a földön járt, volt lehetőség ebből a betegségből, a lepra betegségéből meggyógyulni. És látunk itt egy csodálatos példát, ami arra tanít bennünket, hogy lehet meggyógyulni, megtisztulni a bűn betegségétől, a bűn leprájából. Először is azt a kérdést tettem fel, hogy Jézus akarta, hogy ez az ember megtisztuljon. Ugye mindnyájan azt válaszoljuk, hogy igen, akarta. Hát a leprás meg akart tisztulni. Ugye mindnyájan azt mondjuk, igen, akarta. Mert ha az egyik nem akarta volna, ha Jézus nem akarta volna, nem tisztult volna meg. Hiába akarta volna az ember. De ha az ember nem akarta volna, erőszakkal Jézus nem tisztította volna meg. Mind a kettőnek kellett akarni. Testvérek! A bűn betegségéből, a bűn leprájából csak úgy lehet meggyógyulni, ha ez a két akarat találkozik. Az egyik akarata az Isten akarata, a másik akarat az ember akarata. A Jóisten akarata megnyilvánul Jézus Krisztusban.
Az ember akarata megnyilvánul abban, amit ma este meg fogunk érteni az ígéből. Látjuk azt, hogy az Úr Jézus meg akarta gyógyítni ezt a beteget, és ezzel kapcsolatosan ennek az érdekében e célból Jézus lépéseket tett e beteg ember felé. Az első lépés az volt, amit olvastunk az első versben, mikor leszállott vala a hegyről. Hát milyen hegyről szállott le Jézus? Testvérek, én még nem jártam soha Izraelben. Nem láttam soha azokat a helyeket, ahol az Úr Jézus járt. De elképzelem, és sok képet láttam onnan már, és sokat olvastam felőle, és tudom, hogy ott, ahol az Úr Jézus elmondta a hegyi beszédet, azon a hegyen fel van építve egy templom, és úgy hívják ezt a hegyet a boldogságok hegyének, mert a hegyi beszéd elején Jézus a boldogságokat mondja el. És annak a templomnak a homlokzatára, az elejére, úgy, mint a zsidó zsinagógánk elejére, oda van írva a 10 parancsolat, ide erre a templomra, oda van írva a 8 boldogság, amit az Úr Jézus elmondott a hegyi beszédben. Tehát ezen a hegyen mondta el Jézus a hegyi beszédet. És azt mondja az ige, hogy ezen a hegyen nagyon csodálatos tanítást tartott Jézus. És azok, akik ott voltak, mind elcsodálkoztak tanításán. És lőn, mikor elvégezte Jézus a beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán. Mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Az Úr Jézus tehát a hegyen, egy hegyen, nagy sokaság van körülötte, tanítja őket, és mindenki szívja magába Krisztus tanítását. És mindenki csodálkozik tanításán. És mindenki dicséri Jézust, hogy milyen csodálatosan tanít bennünket. Nem úgy, mint az írástudók. Tehát tökéletes harmónia van ezen a hegyen. A sokaságban tökéletes egység van. Egyhangúság van. Nincs ellentét, nincs ellentétes kérdés. Kísértések, kísértő kérdések nincsenek. Jézus egy teljesen egységes sokaságtól volt körülvéve ezen a hegyen. Mégis azt mondja, leszállott a hegyről. Mondhatta volna az Úr Jézus, nem szállok le oda a völgybe, mert ott várnak a farizeusok, a főpapok, ott várnak a leprások, várnak a betegek, várnak az éhesek, itt maradunk a hegyen, mert itt tökéletes a harmónia. A harmónia. Kedves testvérek, milyen csodálatosan példázza ezt a menny dicsőség, ez a menny dicsőségét. Hogy ott, ahol Jézus Krisztus lakott, mielőtt a földre jött volna, tökéletes volt a harmónia, ugye? Angyalok szolgáltak néki, teljesítették parancsát, semmi ellentét és ellenvetés nem volt, semmi diszonancia nem volt a mennyországban. Mégis Jézus leszállt a hegyről. Ott hagyta a hegyet, és lejött a völgybe, e földre, e bűn völgyébe. Miért? Miért szállt le Jézus arról a hegyről? Mert Jézus látta, a láthatatlan, lelki szemeivel látta, érezte, hogy ott várja őt egy nyomorult beteg leprás, egy nyomorult beteg halálra ítélt ember, akinek szüksége van segítségére, és aki nő segíthet, ezért leszállt a hegyről. Miért száll le Jézus a hegyről? Azért, mert a leprás nem tudott volna felmenni, felmászni a hegyre. Én nem látom lepra beteget, de azt mondják azok, akik láttak, hogy vannak olyan betegek, hogy leesett a kezük, leesett a lábuk, vagy egy oldal, az oldalból leesett egy darab, és látszik az oldalbordájuk, vagy leesett a szeme, vagy a füle. Irtózatos betegek. Nem tudjuk, mennyire hatott ennek az embernek az életében a lepra betegsége, de biztos, hogy kiszedte az erőt belőle. Ő nem tudott volna felmászni soha. Jézus kellett lejöjjön. Testvérek, mi a bűnös emberek, soha nem tudunk felkapaszkodni Isten dicsőségébe. Soha nem tudunk felmenni, nem tudnánk saját erőnkből, igazságunkból, képes tehetségünkből, nem tudunk felemelkedni a mennyei dicsőség magasságába, Istenhez. Megvan az emberbe a vágy, de képtelen erre, nem képes az ember magát felemelni abba a magas, arra a magaslatra, ahol Isten van, ezért ő kellett lejöjjön a földre, hogy segítsen rajtunk. Éppen úgy, amint emlékszünk arra, amikor a Jóisten megjelent Mózesnek a Sinai hegynél, a csipke bokorban, és azt mondja, láttam az én népemnek nyomorúságát Egyiptomban. Hallottam az ő kiáltását. És azt mondja Isten, leszálltam, hogy megszabadítsam őt. Testvérek, Isten le kellett szálljon. Értem és érted. Ott kellett hagyja menyet. Le földre, e föld nyomorúságába, e föld völgyébe. A nyomorúság, a fájdalom, a szenvedés, a bűn völgyébe, mert itt nagyon sok bűn leprás kiáltott segítség után, és nem tudott magán segíteni, és nem tudott megszabadulni magától. Jézus hallotta, amin nyomorúsággal teljes, fájdalom teljes kiáltásunkat, tehetetlen kiáltásunkat, akik kiáltottunk segítségért, lejött a mennybe, ül a földre, hogy segítsen rajtunk. Bűnnek tengerében voltam, elmerülve teljesen. Szörnyű helyzetemről ottan nem tudtam én semmit sem, mondja egy ének. De Jézus látott engem, értem mennyből lejöve, megkeresett a mélységben, dics és hála nékie. Testvérek, erről a Jézusról van ma este szó. Ő meg akar bennünket tisztítani a bűn leprájából. Ezért jött le a mennyből le földre, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. A bűnösöket, hogy megtisztítsa, hogy megváltson bennünket. Ott hagyta a mennyet, és lejött ide az emberek közé, az emberi, emberek sorába, e földre, e nyomorúsággal teljes földre. Egy másik lépés, amit megtesz Jézus, az, amivel megmutatja azt, hogy akarja, hogy ez a leprás megtisztuljon, és meggyógyuljon. Az, hogy akkor, amikor a leprás hozzájön, és azt mondja, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem, az Úr Jézus érinti ezt a beteget az ő kezével. Na most testvérek, nem tudom, hogy mennyire érdekes, amit mondok. Mennyire értitek, vagy lehet, hogy nem is érdekel senkit, nem tudom. De figyeljétek meg, abban az időben, ha valaki megérintett egy leprás beteget, azonnal ki kellett zárni, ki kellett rekeszteni a társadalomból. 7 napig. És 7 nap után jött a paphoz, akinek orvosi feladata és tulajdonsága is volt abban az időben, hogy megnézze, hogy nem eragadt rá a lepra. És azután még 7 napig kirekesztették a társadalomból, azért, hogy még meggyőződjenek, hogy valóban hát nem ütött ki rajta a lepra betegsége. Tehát az Úr Jézus, vagy akárki, érint egy leprás beteget, azonnal ki kellett zárni, ki kellett rekeszteni. Egy leprás betegnek ruháját, ha érintette. A rokonok, a gyerekek, a feleség, a férj, a testvér, a szülő nem mehettek találkozni velük. Vittek ételt, és ott hagyták a mezőn, messzi tőle, hogy nehogy valahogy tisztátalannak nyilvánítsák őket is, mert ha érintik, valamit is érintenek abból, amit ő érintett, azonnal tisztátalan. Jézus érinti ezt a lepra beteget, és vállalja a tisztátalanságot. Vállalja azt a sorsot, amit ez az ember élt át. Képzeljük el, ha ez a beteg, ez a leprás nem tisztult volna meg, az Úr Jézust kizárták volna 7 napig, és azután még 7 napig. Tehát Jézus sorsot vállal a lepra beteggel. Annak az embernek sorsát vállalja magára. Egy vonalba lép vele, egy nívóra lép vele, egy sorsot vállal vele. Testvérek, nem mond ez semmit nekünk? Vajon miért szenvedett Krisztus a kereszten? Az ő bűnéért? Nem, hanem azért, mert Jézus vállalta a mi bűneinket. És a Golgotai kereszten, mikor Krisztus kinyújtotta az ő két kezét, Testvérek, ez azért volt, s ma este azért volt olyan szépen énekelve a Golgotai kereszt áldozata, mert ott Jézus magára vette a mi bűneinket. Mert ott Jézus a bűnösök sorába lépett. Mert ott Jézus bűnösnek lett nyilvánítva. Olyan bűnösnek, mint az egész világ együttvéve. Jézus a bűnösök sorába lépett. Vállalta mi sorsunkat. Ezért vetették meg. És nem hiába mondja a Biblia, hogy Jézus is a táboron kívül kellett szenvedjen. Igen, kívül, mert tisztátalannak lett nyilvánítva, vállalva a mi tisztátalanságunkat. Amikor kinyújtotta a kezét, Jézus vállalta a mi bűneinket magára. Ne feledjük el, ma este egy ilyen üdvözítőről van szó, aki lejött a menny dicsőségéből, és vállalta bűneink büntetését a kereszten. Vállalta a mi bűneinket, annak undokságát, tisztátalanságát, következményeit, mindent, amivel jár. Ez a bűn betegsége Jézus magára vette, és ezért a kereszten Jézus szenvedés hal meg a bűnösökért, a bűnösök helyett, mi érettünk és mi helyettünk. És egy harmadik lépés, amit megtesz Jézus, hogy megmutassa azt, hogy ő igen akarja, hogy mi megtisztuljunk, mert akkor is akarta, hogy ez a leprás megtisztuljon. Az, hogy amikor Jézus megérintette ezt az embert, azt mondta neki, akarom, tisztulj meg. Drága testvérek, nem tudná senki, hogy mit tett Jézus a kereszten, ha nem lenne megírva a Bibliában, és ha nem prédikálnánk, ha nem hirdetnénk ezt mindenfele. Azt mondja a Biblia, hogy a hit hallásból jön, és a hallás prédikálás által. Ha nincs, aki prédikálja, nem hallják az emberek, és nincs, mi által higgyenek. Testvérek, 2000 éve azt mondta az Úr Jézus a tanítványoknak, menjetek e széles világra, hirdessétek az evangéliumot. Ez az evangélium. Krisztus meghalt a bűnösökért. Krisztus akarja, hogy megtisztítson bennünket bűneinkből. Vérét ontotta azért, hogy vére által törölje el bűneinket, mert vérrel telt szent forrás ömöl Jézus sebeiből. Megtisztul mind a szennyétől, aki belé merül. Itt fakad fel a Golgotán a kereszten. Krisztus öt mély sebeiből az a forrás, amelyből drága vér, tisztító hatalommal bíró vér folyik, és azóta prédikáljuk azt minden bűnös embernek, hogy vérében, áldozatában megtisztulás, szabadulás, gyógyulás van, kivékülés az Istennel, meg lehet szabadulni a haláltól, a halálos betegségtől, a bűn halálos következményétől, mert Jézus magára vállalta ennek a következményét a kereszten. Akarom, tisztulj meg! Ezt üzeni neked, nekem, nekünk ma este, Jézus, akarom. És én kérdem, tehetett volna többet is? Kellett volna többet is tegyen, mint sem ott hagyja menyet, hogy feláldozza életét, kiontsa drága vérét, és tudtul adja minden embernek, én akarom. Emberek, én megadtam, megtettem mindent, ami tőlem függött, ami rajtam állott. Most már rajtatok a sor. Hát akkor lássuk meg, hogy mi a, amit tenni van. Lássuk meg, testvérek, ezt a második kérdést. Ez a leprás meg akar tisztulni? Ugye meg akar? Mit tett ez a leprás azért, hogy megtisztuljon? Ő nem állt úgy, csak úgy könnyen, és azt mondja, mint ahogy sokan mondják, ha felteszik a kérdést az embereknek. Én találtam ilyen embereket. Te nem szeretnél megtérni? Azt mondja, bánom is én. Te nem szeretnél a mennyországba jutni? Bánom is én. Nem szeretnéd, ha jó Isten megbocsátná a bűneidet? Bánom is én. Ha nem vagyok én ellene, azt mondja, nem gyűlölöm én az Isten. Nem vagyok én ellene, hogy a mennyországba jussak. De nem tesz az ember semmit. Nem elég annyit mondani, hogy bánom is én. Vagy hogy akarom, mert hát nem mondhatom, hogy nem akarom, de nem teszek ezért semmit. Testvérek, ez a leprás tett valamit. Megmutatta az ő akaratát abban, hogy ő tett valamit. És van egy költemény, amely ezt kifejezi. Akarom, ez a szó. Lehet, hogy megvan a költemény, lehet, hogy ha nem ma este, majd máskor elmondja valaki. Testvérek,
ez a leprás mit tett azért, hogy megmutassa, hogy ő akar megtisztulni. Azt mondja a Biblia, hogy ő is tett lépést. Azt mondja, és imé eljövén egy bélpoklos. Testvérek, magammal hordom a román Bibliát. Tudjátok, hogy van a román Bibliában? Szápropiát, de jel, on lepros. Tehát Jézushoz közel jött, megközelítette. Közel jött Jézushoz ez a leprás. Testvérek, a bűn eltávolított bennünket Istentől. Nem lehet másképp gyógyulni, szabadulni bűneinktől, ha nem tesszük meg ezt a lépést, közel jönni Jézushoz. Közel megközelíteni Jézust. Jézushoz jönni. Van egy ilyen ének. Jézushoz jönnöd kell. Megjegyzem. Nézzük meg, figyeljük meg. Ez a leprás nem jött Szűz Máriához, elnézést, hogy említem most a nevét, sem Szent Péterhez, sem Szent Jánoshoz, hanem magához Jézushoz. Miért? Mert tudta azt, hogy csak Jézus az, aki rajta segíthet. Vajon van-e valaki más, aki a mi bűnbetegségünkön tudna segíteni? Aki meg tudna szabadítani bűneinktől? Van-e valaki más? Testvérek, mi? Én szeretnék nagyon sok embert az Úr Jézushoz vezetni. Szeretnék megszabadítni. Szeretnék megtéríteni. Prédikálok sokszor nagyon is hangosan, és az emberek azt mondják, úgy kiabál, mintha belénk akarná verni a beszédét. Testvérek, szeretném az embereket megfogni és felrázni, mert az utolsó napon én így fogom fel, hogy lesznek emberek, akik azt fogják mondani az utolsó napon, Bodor Sanyi, miért nem fogtál meg, miért nem ráztál meg bennünket? Én az én szülői falumban szolgálok már sok éve, mint lelkipásztor. Testvérek, ott vannak régi cimboráim, amikor tanálkozok veled, te, együtt voltunk a bűnben, együtt jártunk a bűn útján, de az Úr engem megmentett, téged is meg tud menteni, úgy szeretném átölelni, megfogni, Krisztushoz vezetni, de nem tehetem meg ő helyette. Minden ember ő saját maga felelősségére, saját akaratánál, döntésénél fogva kell Jézushoz jönni. Személyesen kell Jézushoz jönni. Nem jöhet más, nem hozhat más téged Jézushoz. Segíthet, ha te akarsz, de te kell akarjad. Ez az ember annyit meg tudott tenni, hogy Jézushoz jött. Testvérek, ma este nagyon jó, hogy eljöttetek az Úrházába. Nagyon szép ez. Néhány este evangelizálás még lesz, ha holnap megtart az Úr evangelizálás ismét. És nagyon jó, hogy eljövünk oda, ahol halljuk az ígét, de nem elég ide eljönni. Jézushoz kell jönni. Nem elég csak hallani a prédikációt, Jézushoz jönni. Hát hogy kell Jézushoz jönni, testvérek? Jézushoz kell jönni, ezt látjuk. Ez az ember Jézushoz jött. Másképp Jézus nem könyörült volna rajta, ha nem jön hozzá ez a leprás. Ő Jézushoz jött. Másképp nem tud rajtunk könyörülni Isten. Nem tudja bűneinket megbocsátni és megszabadítani, ha nem jövünk hozzá. Csak ha hozzájövünk. Csak ha őszintén igazán hozzájövünk. Hogy jött az ember? Ugye, fizikailag hát nem nehéz egy emberhez hozzájönni. Jézus is ember, emberi testben volt, és ez a leprás hozzájött. Jó lehet, valami reckér volt ebben is, de hozzájött. Hát most lelkileg, testvérek, hogy lehet Jézushoz jönni? Mi nem jöhetünk hozzá testileg, mert ő nincs itt testileg közöttünk. De nézzük meg, hogy lehet Jézushoz jönni? Azt mondja az ige, hogy és leborul a előtte, mondván. Leborult előtte. Testvérek, Jézushoz nem lehet másképp jönni, tehát fennhíjázóan, vagy büszkén, vagy lóháton. Igen, úgy ment Saulus is biztos lóháton, amikor ment üldözni a keresztényeket Damaskusba. De mikor Jézussal találkozott, leesett a ló hátáról a földre, a porba. Onnan kiállt, kicsoda vagy, Uram. Két ember ment a templomba imádkozni. Mind a kettő templomba ment és imádkozni. És az egyik elkezdi dicsérni magát és cselekedeteit, a farizeus. A másik távol. Nem is meri felemelni szemét az égre. Veri mellét és azt mondja, Isten,
légy irgalmas nékem bűnösnek. Ez az ember megalázkodott. Testvérek, Jézushoz nem lehet másképp jönni. Megtérni nem lehet másképp, csak megalázkodva. A tékozoló fiú, mikor hazajött, nem azt mondta, apám, maradt még abból a vagyomból, még jusson nekem is belőle. Ne halljak meg éhen, hát nem esik meg a szíved rajtam. Nem így jött, hanem azt mondta, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellenet. Nem vagyok én már méltó, hogy fiadnak neveztessen. Tégy olyanná, mint a te béreseid közül egy. Nem vagyok méltó. A jó Isten így várja a bűnös embert, megalázkodva, mint az a publikánus, az a vámszedő a templomban, verve magát hibáztatva, beismerve bűneit, megalázkodva a jó Isten előtt. Csak aki megalázza magát, az magasztaltatik fel. Mert a jó Isten a kevélyeknek, a büszkékenek, saját igazságukban bízó, saját jó cselekedeteikben bízó, saját tudásukban bízó, saját vallásukban bízó, büszke embereket nem tud megmenteni Jézus. Csak aki meg tud alázkodni, előtte a porba, és megkeresse helyét, ott a helyénk a porba, testvérek, Isten előtt. És még mit tett? Tehát tett egy lépést, Jézushoz jött, és ez nagyon drága, ez döntő. Nem csak Jézushoz jött, hanem jött a megalázkodva. Jézushoz meg kell alázkodjunk, ha jövünk. Őszintén, igazán, meg kell találjuk szívünkből azt a helyet, ami a mi helyünk Isten előtt. A por, mert bűnösök vagyunk, és méltatlanok, nem vagyunk méltók, hogy Isten ránk tekintsen. És elkezd beszélni ez az ember, testvére. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Elkezd beszélni. Beszélni? Hát igen, beszélni. Ha kell beszélni? Hát igen, kell beszélni. Ha mit mondani, mit kell beszélni? Imádkozni, testvérek. Elmondani imádságban azt, ami nekünk fáj. A jó Isten várja azt, hogy a bűnös ember ne csak gondolatban, ne csak önmagában, hanem hangosan mondja el, hogy ő nyomorult, elveszett. Hogy ő neki szüksége van megtisztulásra, mert ő tisztátalan. És meg kell mondja, hogy milyen tisztátalanságban van. Azt mondja a Biblia, aki elfedezi az ő bűneit, nem lesz jó dolga. De aki megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Míg elhallgattam, mondja Dávid is, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Életerreim ellankadt, mint a nyár hevében. Pusztultam el. De megnyitottam ajkamat, és bevallottam bűneimet. Elkezdtem mondani, beszélni, és nem tudta senki megállítani az én beszédemet, az én bűnvallásomat. A jó Isten elvette bűneinek terhét. Annak veszi el Isten a bűneinek terhét, aki Jézushoz jön, aki megalázkodik, és megvallja bűneit összetört szívvel őszintén. Engedjétek meg, hogy elmondjam azt, hogy Nagy Károly testvér már nincsen életben, ő sem, Szilágyi Sándor testvér sem. Amikor meglátogatta barátját Tarcsán ezelőtt 55-56 évvel, vagy lehet többel is, elment a Demizson borral, és Sanyi bácsi, az ő barátja azt mondta, Károly, én már többet nem iszok. Hát hogy létezik az asszonyja? Hát miért nem iszol? Beteg vagy? Engem Jézus megszabadított az ital szenvedélyétől. Hát mi ez az asszonyja? És akkor este beszélgettek, és Szilágyi és Sanyi testvér imádkozott. De Károly nem tudott imádkozni. De éjjel volt egy álma, és reggel, amikor felkelt, azt mondja, Sanyi, gyere imádkozni, nem bírom. Érzem, mint egy hegy nyomja a lelkemet. Tele van ez a hegy bűneimmel. Mindent, amit cselekedtem, érzem, hogy folyt meg. Gyere imádkozni, imádkozzál érettem, én nem tudok imádkozni. Szilágyi Sanyi testvér imádkozott, felkiáltott Istenhez, de utána eljött Nagy Károly is. Elkezdtem mondani bűneit, undok bűneit. Uram, nem vagyok méltó. Uram, egy elveszett, egy bűnös vagyok. bocsásd meg az én bűneimet, undok bűneimet, szabadíts meg, és mondta, hogy miből szabadítsa meg. Uram, ha van szabadulás, ha van kegyelem a számomra, szabadíts meg engem is, legyek én is olyan, mint Sanyi testvér, szabad. Azon reggel az Úr megszabadított. Amikor hazament Nagy Károly a kémeri gyülekezetbe, jött a vasárnap, s a vasárnap rákerült a sor az imára, az imádkozásra. És addig soha nem imádkozott az imaházban Nagy Károly. Pedig felnőtt ember. De amikor rákerült a sor, elkezd imádkozni. És az imádsága ez az ének volt. Bűnnek tengerében voltam. Elmerülve teljesen, de már zokogott. Szörnyű helyzetemről ottan. Nem tudtam én semmit sem. Ó, de Jézus látott engem. Értem mennyből lejöve. Megkeresett a mélységben. Dicsés hála néghie. Amen. Befejeződött az Isten tisztelet. Jöttek hozzá a barátok, a gyülekezet tagjai, a testvérek, az ismerősök, a rokonok. Károly, mi van veled? Te mi történt veled? És akkor Károly elmondja, hogy mi történt vele. És akkor maradtak vissza a többiek is, sírva imádkoztak, jöttek Jézus elé, rakták le bűneiket, szabadultak meg bűneikből, mert Jézusnak van hatalma megtisztítni, megszabadítni a bűn nyomorúságából, a bűn leprájának betegségéből, amely halálra visz az embert, ha az ember a földön, az életben nem szabadul meg. Testvérek, ma este itt a lehetőség. Nézzétek meg! Jézus akarta, hogy megtisztuljon a leprás. Akarta, igaz? Három lépést tett e célból ennek az érdekében. Lejött a hegyről, ugye? Megérintette a leprást, és mondta neki, akarom, tisztulj meg. A leprás meg akar tisztulni? Meg akar. Mit tett ennek az érdekében? Miben nyilvánult meg az akarata? Tettekben nyilvánult meg. Jézushoz jött, leborult előtte, és elkezdett imádkozni. Elmondta imádságban azt, ami neki fáj. Elmondta az Úr Jézus előtt. És amikor a két akarata, Jézus akarata és a leprás akarata találkozott, testvérek, megtörtént a csoda. Mit mond a Biblia? Azonnal eltisztult annak poklossága. Létezik? Hát régen úgy tudtuk, hogy kell legalább 2-3 évig járni az imaházba, hogy valaki megtérjen. Az én szüleim talán 4 vagy 5 évig jártak az imaházba, hogy megtérjenek igazán, hogy meggyőződjenek a testvérek is, és eljutottak oda, azt hiszem 1939-től 44-ig akkor keresztelkedhettek meg csak, 4-5 év után. Testvérek, a csoda megtörténhet azonnal, hogy Nagy Károly testvér életében, ahogy az én életemben, amikor testvérek, őszintén vallom meg, hogy soha olyan bűnösnek nem láttam magam. Éreztem én, hogy bűnös vagyok. Éreztem, hogy nem Isten akarata szerint élek. Tudtam, hogy ha meghalok, a pokolba megyek. Szerettem volna szabadulni, és sokszor eldöntöttem, hogy többet nem teszem. De nem volt erőm rá. De akkor azon az este, az imaházba, ott a utca mellett a kis Petri imaházba, letérdeltem oda a földre. A poros földre. És elkezdtem kiáltani, Uram Jézus, el vagyok veszve, könyörű rajta. Ments meg engem. Szabadíts meg engem. Sírva imádkoztam, nem tudom, meddig imádkoztam. Azt hittem, nem hallja senki az imádságomat, csak Jézus egyedül. Mert az imaházban már nem volt senki. De az imaház udvarán volt egy idős testvérnek, aki majd később, évtizedek után mondta, hallottam az imádságodat. Nem tudom, meddig imádkoztam, de az imádság olyan volt, hogy addig én soha úgy nem imádkoztam. Azóta még imádkoztam úgy. Volt úgy, hogy összetörtem, hogy sírtam, hogy kiöntöttem szívem az Úr előtt, de az volt az első alkalom az életemben. És akkor én felszabadulva, megtisztulva, megkönnyebbülve, én nem tudtam, hogy mi az, testvére. Nekem nem mondta senki akkor, hogy ez a megtisztulás, ez a megtérés, ez az újjászületés, ez a szabadulás. Nem tudtam. Én csak nagyon vágytam megszabadulni attól a nyomorult élettől. És kiáltottam, Uram, ha tudsz, ha van hatalmad, ha megszabadíthatsz, könyörülj rajtam, ha megbocsáthatod bűneimet, bocsáss meg, töröld el, és szabadíts meg engem, mert nem tudok megszabadulni ezektől a kötelékektől. És akkor este összetörve mindent elmondtam én az Úrnak, akkor megkönnyebbülve, megszabadulva, békességgel mentem el az Úr házából. Testvérek, a gyógyulás, a megtisztulás, a szabadulás, az üdvösség azonnal történik. Amikor őszinte a megtérés. Isten részéről megtett minden, és kiáltja 2000 éve, akarom, bűnös emberek, akarom, tisztuljatok meg, akarom, gyógyuljatok meg, akarom, szabaduljatok meg, megtettem mindent, vegyétek tudomásul, hogy én akarom. Én küldöttem ígémet, szolgáimat, szent lelkemet, hogy meggyőzön, hogy segítsen, hogy elvégezze bennetek a bűnről való, bűnfelől való meggyőződést, és segítsen, hogy összetörjön a szívetek, hogy és segítsen abban is, hogy tegyetek lépést. A Szentlélek segít, de nem teheti meg, ha mi nem akarjuk. Csak ha mi akarjuk, ha úgy teszünk, mint ez a leprás, Jézushoz jövünk, őszintén igazán. És elmondunk neki mindent. Azonnal megtörténik a szabadulás. Azt mondja az Úr Jézus, azt mondja az ige, kinyújtván kezét, megillette őt Jézus mondván, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak a poklossága. Azonnal, és azt mondja az Úr Jézus, meglásd, senkinek ne szólj, hanem eredj, mutasd meg magad a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt bizonyságul nékik. Aki megtisztult, vagy meggyógyult, csodaszerűen, mert ilyen nem történt minden nap, minden évben, lehet egy évszázadban egyszer, a lepra betegségéből el kellett menjen a paphoz, hogy az megvizsgálja, hogy valóban nem beteg tovább, nincs rajta a testén ez a lepra betegsége. És áldozatot kellett vigyen azért, hogy hála áldozat legyen, azért, hogy Isten megszabadította ebből a nyomorúságból. Mutasd meg magad a papnak. Testvére, amikor Jézus valakit megment, ha valaki megtér, újjászületik, azt lehet látni. Azt lehet látni. Az meg tudja mutatni. Mondjak el egy történet. Egy belényes környéki gyülekezetben voltam, egy román gyülekezetben evangélizálása. És ottan úgy, ahogy itt a testvérek imádkoztak az elején, ott is imádkoztak egy néhányan, és kérdem a lelkipásztortól, egy testvérnek az imádságára felfigyeltem, mondom, ez a testvér kicsoda? Majd az úton elmondom, azt mondja. És elmondta az úton, hogy ez János bácsi. És ki ez a János bácsi? Hát azt mondja, tavaly, amikor az evangélizálás volt, János bácsi jött az imaházba. És ott maradt, visszamaradt, mikor befejeztük az istentiszteletet, visszamaradt, hogy velünk akart beszélni. De János bácsi, azt mondja, bodor testvér, János bácsi olyan ember volt, a legzűlöttebb volt ebből a faluban. Azt mondja neki, azt mondja, mert bányász volt, bányász fizetése, majd később bányász nyugdíja volt, az összes pénzét elitt. Azt mondja, sokszor nyáron ott aludt az italozó mellett éjjel, hogy reggel, amikor kinyitnak, ő legyen az első. Azt mondja, egy zűrött életű ember volt. Most János bácsi eljött az imázba. János bácsi visszamaradt. Ha megkérdezzük, János bácsi, miért? Senki más nem maradt vissza. János bácsi, miért maradt vissza? Akarok magukkal beszélni, azt mondja. Azt mondja, lelki pásztor, bodor testvér, őszintén mondom, azt hittem, a bor beszél belőle. Nem hittem, hogy ez igazi, valami igazi vágy. Azt mondja János bácsi, emberek maguk engem ismernek, ismerik, milyen polyvája vagyok a társadalomnak. Egy elveszett, egy elsiett, egy bűnös, egy elzűlött ember. Emberek. Hiszik maguk, hogy én szeretnék szabadulni? De nem tudok. Nem lennének szívesek segíteni, imádkozni velem, imádkozni értem. Nyújtsanak egy segélykezet, én szeretnék megszabadulni ebből az életből. Azt mondja a lelki pásztor, akkor is azt hittem, hogy a bor beszél velem. Hát mit csináljunk? Hát muszáj volt vele beszélni és imádkozni. Letérdeltünk, imádkoztunk, mi is imádkoztunk, de János bácsi, nem a bor beszél belőle. Komolyan őszintén jött Isten elé, sírva, szokogva, alig tudta kimondani a szavakat.
Én akkor is azt hittem, hogy a bor beszél belőle. Befejeztük az imádkozást, elmentünk haza, másik este megint jött János bácsi, harmadik este, egész héten, majd két hét múlva az evangelizációs hét befejezése után ismét mentem abba a gyülekezetbe, nagy volt a körzet, nem tudott minden vasárnap oda menni. Azt mondják a testvérek, azóta János bácsi jön az imázba, és mondom, iszik, azt mondja pásztor. Azóta nem iszik. Ó, nem sokáig fog ezt tartani, gondolta a lelki pásztor. De János bácsi ám komolyan vette. 4 kilométer tett meg minden vasárnap reggel hazulról az imázig. Olyan messze volt a háza. Egy dombon le, és egy másik dombon fel, olyan dombos hely volt ott. És azt mondja, János bácsi az első között van minden vasárnap reggel az imaházban. Azóta soha nem hiányzik a gyülekezetből. Azóta János bácsi imádkozik, sírva imádkozik, és nem iszik. Azóta János bácsi megváltozott. János bácsi jött, és amikor látta, és ő is meggyőződött afelől, hogy most már az élete megváltozott, szinte neki is jött, hogy ne higgye, hogy ez igaz. Akkor, mikor jött az imaházba, állította meg az embereket, és azt mondta, emberek, gyertek velem az imaházba. Hát mit keresünk? Mit keresetek? Nincs mit keresetek? Ti nem vagytok bűnösek? És? Hát nézzétek meg, mit csinált velem az Isten? Mit tett velem? Megszabadított? Milyen ember voltam én? Tudjátok, hogy ki voltam? Engem megszabadított, titeket is megszabadít. Nagyobb csoda kell? Kell nagyobb csoda? Gyertek, mert Jézus titeket is megszabadít, testvérek. Lehet látni? Mutasd meg magad a papnak. Akit Jézus megszabadít, az a meglátszik. Meglátszik a beszédén, az öltözetén. Meglátszik a tekintetén. Hát akkor a beszédén, a cselekedetein, az eljárásán. Meglátszik, mert minden megváltozik. Az újjászületés azt mondja, hogy a régiek elmúlt, aki még újjá lett minden. Na, te újjászülettél-e? Nincs-e szükséged erre a változásra? Ma este egy lépés kell, ezt a 3 lépés kell megtegyed. Jézushoz jönni, megalázkodni előtte, és elmondani nyomorúságodat, bűneidet megvallani. És ha ez őszinte, mert Jézus megtette az övét, a 2 akarat, ha találkozik, megtörténik a csoda. A csoda a megtisztulás, a megszabadulás, az újjászületés csodája. És ma este innen megszabadultan mehetsz haza, mint János bácsi akkor este az imaházból. Segítsen az Úr, hogy megted, kész vagy-e megtenni. Isten nem teszi meg helyettünk azt, amit mi kell megtegyünk. Azt mi megtehetjük, mert nem kíván tőlünk többet, mint amennyit megtehetünk. Más nem teheti meg helyettünk, csak mi kell megtegyük. Személyesen kell megtenni, Jézushoz jönni, és Jézus csodát tud tenni. És ma este elmehetünk mindnyájan innen, azok is, akik nem biztosak abba, hogy az ő életük meg van szabadulva, meg van tisztulva, újjá van teremtve, Isten gyermekei, azok is úgy mehetnek innen ma este el, mint megtisztultan, Jézus vére által megtisztulva, megújulva, megszabadulva, mert Jézus vérében csodás az erő. Ragadjuk meg ezt az alkalmat, és ne szalasszuk el. Az Úr segítsen, hogy ezt a döntő lépést ma este egyen-egyenként meg tudjuk tenni, hogy mehessünk innen el szabadon és boldogan. Amen.
Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk, testvéreim. Köszönjük, Istenünk, hogy Te mindent megtettél. Hálásak vagyunk, drága Jézusunk, hogy Te eljöttél közénk, felvállaltad a mi bűneinket, felmentél a Golgotára, meghaltál mi érettünk, és köszönjük, hogy most itt vagy közöttünk, és érezzük mindnyájan a Te jelenlétedet. Kérünk tovább is, beszélgess el velünk, Urunk, és add, hogy a csendben tudjunk magunkba tekinteni, tudjunk magunkba szállni, és közeledni hozzád alázattal, bűnbánattal, vágyjal, akarással a szabadulás, az újjászületés csodája után. Kérünk, hogy így munkálkodjál. Köszönjük, hogy itt vagy, és meghallgatsz, és beavatkozol az életünkbe, dicsőítünk ezért.